reggeli gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
9 óra 13 van, és itt van velünk Lakatos Ádám, gyermekvédelmi aktivista. Azért ez jó, ez tetszik.
Köszönöm szépen a meghívást.
Nagyon, én köszönöm, hogy eljöttél. Abba maradtunk, hogy tegeződni fogunk. Hát azért a sztori, amiben te voltál, az nem annyira vicces. Ugye, ha jól olvastam, 9 évesen emeltek ki?
Igen.
Az milyen? Tehát hogy is mondjam, hogy lehet azt megélni. Itt ülsz, derűs vagy, egészen jókedélyű, látom rajtad, hogy és hogy látom rajtad, hogy elég gyakran mosolyogsz, mert már úgy alakultak a ráncaid, ami 18 évesen persze nem létező fogalom, de milyen? Az valami iszonytató lehet. Én csak belegondolok, engem most kiemelnének abba a helyzetben, amiben vagyok, hát belerúgnék. Hogy élted azt meg?
Hát maga 9 évesen kikerülni abból a környezetből, legyen az akármilyen jó vagy rossz, kikerülni abból nyilvánvalóan nem jó. Ja. De később azért úgy az ember, hogyha látja azt, hogy egy olyan helyre kerül, amiben valódi változás érhet el saját magában, fejlődhet, tanulhat, normálisan járhat iskolába, és ezt ha akár 9 éves énem is ezt akkor belátta, akkor ott az első 2 hónap az mondjuk nagyon rossz volt, de utána rájöttem arra, hogy én itt van az esélye arra, hogy én itt lehessek valaki, és tudjak előrefele menni, és tegyük fel, engem az akkori nevelőszüleim tanítottak meg írni, olvasni, és ma nekik köszönhetem azt, hogy tudok írni, olvasni, mert ha akkor én nem kerülök ki otthonról, akkor lehet, hogy ma analfabétán valamelyik szegregátum faluba laknék.
Én most néztem egy pár statisztikát, hogy nagyjából a 25% kerül ki funkcionális analfabétaként az iskolából, és most nem intézetekről meg nevelőszülőkről beszélünk, hanem rendesen kint. Azért az egy rettenetes eredmény. És ezekkel az emberekkel találkozunk nap, mint nap.
Hát sajnos mind a gyermekvédelmi rendszerben, mind az oktatásban, ma Magyarországon sem gyermekvédelem, sem közoktatás nincsen, mert egyik sem tud működni, hiszen felvesszük a szakképzetlen tanárokat az iskolába, és tegyük fel mérnökök azok, akik tanítják például a matematikát vagy a fizikát, de ugyanakkor a gyermekvédelemben pedig megteheti azt egy 10 éves gyermek, hogy ne járjon iskolába. Ezáltal az a 10 éves gyermeknek van mondjuk 2-3 osztálya, és azzal van élete végig, kivéve ha majd 20 akárhány évesen megjön az eszre, és akkor le fogja tenni a 8 általánost, de ma sajnos már megtehetik azt a gyermekvédelemben élő gyerekek, hogy ne járjanak iskolába. Ugyanakkor nagyon fontos kiemelnem azt, hogy például, ha otthon a családban a gyermek nem jár iskolába, akkor maga a gyermekvédelmi rendszer, ugye, vagy a rendőrség kiemeli őket, kiskorú gyermek veszélyeztetését, pedig feljelentjük a szülőt, kiemeljük a gyermeket a családból, betesszük az intézménybe.
Ahol nem jár majd iskolába.
Ahol nem jár iskolába, hát, ugyanúgy, de az intézmény miért nincs felelősségre vonva.
Ez mondjuk elég érdekes. És tényleg azt gondolom, hogy egyébként ezek a, nem tudom, ezek a botrányok, amik vannak, a valódi, a Szőlő utcai, ami egy borzalmas történet, illetve ez a ki tudja, mi történt Ózd környéki Zsolt bácsi sztori, hogy egyrészt szerintem iszonyi fontos, hogy felhívták a figyelmet erre az egész problémára, másrészt el is viszik a fókuszt egy kicsit szerintem rossz irányba, hisz itt persze borzalmas dolgok történnek egyénekkel, de itt a rendszerrel van a legnagyobb baj, az egész szisztémával.
Szerintem is itt a legnagyobb probléma az, hogy itt a politikusok, azok itt most azon megy a versengés, hogy akkor ki, mikor, miben fog és hogy fog nyerni. És tegyük fel, ez a gyermekvédelmi is téma is, akár itt a Szőlő utcás dolog, ez is pont úgy néz ki a parlamentben, hogy neki el a DK és a Fidesz egymással veszekedik, mert más nem látunk, csak hogy egymást oltogatják a parlamentben, közben nem törekednek a valódi megoldáson, nem törekednek arra, hogy miben lehetne előrelépés, és hogy vegyék már észre, hogy ez nem csak egy Szőlő utca, egy Bicske, egy akármi, hanem itt rendszer szintű problémák vannak, és az, hogy némelyik otthonból egy-egy ügy kiszivárog, az rendszer szinten működik, csak nem mernek róla beszélni.
Szerinted mi volt az, ami, mint említetted, hogy beláttad idővel, hogy neked tulajdonképpen előnye származik ebből a helyzetből, és hogy itt igen lehetőséget kapsz arra, hogy kivel, hát ugye mi miskolciak tudjuk, mit jelent az, hogy kiverekedted magad a városból, de hogy azért ez nem volt általános, gondolom, a környezetben, a többieket. Nem tudom, hányan voltatok együtt itt a nevelőszülőknél, de biztos találkoztál emberekkel. Honnan szerezted ezt az erőt, vagy szerinted ezt az energiát?
Nekem van két mondásom, amit nagyon javaslok a hallgatóknak is. Az egyik az, hogy soha nem adom fel, csak ha bélyeg van rajta, mert a levelet bármikor feladom. A másik pedig az, hogy nem számít, hogy honnan jöttem, csak az, hogy hova tartok. Talán ez a két mondás az, ami engem teljes mértékben tud előre felevinni, és az, hogy roma vagyok, az, hogy a gyermekvédelemben nevelkedtem, az a társadalom hiába próbál engem megbélyegezni, nekem ezt nem szabad hagynom, és mennem kell előre, és meg kell mutassam, hogy romaként, gyermekvédelemben nevelkedő fiatalként is előre tudok menni, ki fogok tudni törni, lehet, mint tudom, egy vállalkozásom, egy nagyon magas iskolai végzettségem, mert én is képes vagyok rá. Az, hogy ez esetleg ez azzal jár, hogy reggel 4-kor felkeljek, el kell menjek iskolába, mit tudom én, visszadolgozni egyebek, itt jön az, hogy nem adom fel akkor sem, hogyha nagyon nehéz, mert bízom abban, hogy ez egyszer lehet majd egy szebb és jobb életem lehet majd a későbbiekben. Nyilván most nehéz ezt a rögös utat kijárni, de úgy gondolom, hogy később ennek meg lesz a gyümölcse.
Igen, de hogy azt te is érzed közben, hogy neked kétszer annyit kell bizonyítani, hanem háromszor kétszer annyit kell dolgozni, hogy ugyanazt a dolgot elérd, mint aki, hát mondjuk azért egy kicsit inkább a közelebb született a Bimbó utcához, és ott is nevelkedett.
Ez így igaz, természetesen sokkal nehezebb, és akkor ugye itt nem csak a romaság az, ami a befolyásoló dolog, hanem még ugye ott van maga az, hogy te a gyermekvédelemben nevelkedtél, és sokan azt hiszik, hogy hát akkor itt nagyon sokan könnyes szemmel fogadnak, mit tudom, egy munkahelyen, vagy bárhol ezeket a gyerekeket. Márpedig egyébként nem ez történik, hanem inkább valamilyen előítélet van ezekre a gyerekekre, ami nagyon szomorú, és úgy gondolom, hogy itt jön be az, hogy tök jó, amikor egy ország megmozdul, vagy az országnak egy része megmozdul bizonyos gyermekvédelmes témákba. Tegyük fel, ugye nagyon sokan követelték Novák Katalinnak a lemondását a bicskei botrány után, de ugyanakkor meg a társadalmunk az olyan szintű előítélettel van, mint a romákra, mint a gyermekvédelemben nevelkedő gyerekekre, hogy ez valami elképesztő, és én pont azt mondtam, hogy amekkora széthúzás van ma Magyarországon, az valami hihetetlen számomra.
Igen, tehát hogy gondolom, hogyha valaki csak hall rólad, és azt mondja, hogy így nevelőszülőknél nevelkedtél, roma vagy, leír. Azt gondolja, hogy hát innen aztán nem jöhet semmi, amire szükségem van. Úgyhogy mindig minden alkalommal újra és újra bizonyítani kell, de ott is meg az előítélet az azért mindenképpen működik. Említed valahol valamelyik nyilatkozatodban, hogy az a gyakorlat, hogy 18 évesen valakit, nem tudom, elköszönnek tőle, vagy kap valami életkezdési segélyt, vagy hogy működik, mikor kirakják az utcára simán?
Hát ha valaki betölti a 18. életévét ma a gyermekvédelmi rendszerben, kismillió feltételnek, ha megfelel, akkor van lehetőség utógondozotti ellátásra 23-24 éves koráig, ameddig a tanulmányait be nem fejezi. Ennek az egyik alapvető feltétel, hogy vagy iskolába kell járnia, vagy dolgoznia kell. 24 órán belül el kell hagyja a gondozási helyét, és hogyha nem felel meg a feltételeknek, nincs hova mennie, ugyanúgy el kell hagyni a 24 órán belül az intézményt, mert különben rendőrök fogják kikísérni. Ha a kismillió feltételnek megfelelünk, akkor kapunk jelen pillanatban, ha jól tudom, akkor 1.800.000 forint az az életkezdési támogatást, amit a kormányunk szán nekünk. Ma 1.800.000 forintból milyen tulajdont lehetne magunknak vásárolni?
Hát egy albérletet ki lehet fizetni mondjuk kaucióval együtt 3-4 hónapra?
Hát körülbelül. Ugye hiszen ma már a kaukciók is olyan magas árakban vannak, igen, hogy 3 havi kaukció plusz az albérlet plusz a rezs, és akkor ebben még ugye benne van az, hogy meg is kell élni. És hogyha mondjuk valamelyik gyermek annyira elszánt például, hogy akkor ő tanul, akkor nem tudom, hogy tudna elmenni mellette dolgozni, és ide kell az, amit mindig mondok, hogy nagyon sok erő, energia és kitartás kell ahhoz, hogy a gyermekvédelemből kijövő fiatalok egyszer egy normális, értelmes felnőtt emberek lehessenek.
Ugye ezt lehet tudni, hogy 18 évesen vége lesz ennek a történetnek. Hogy folyik mondjuk 17 és fél évesen elindul egy folyamat, hogy akkor már keressünk valami iskolát, munkát, lakhatást, stb. Tehát van valami ilyen?
Ez nem pont így néz ki, hogyha a gyermekvédelmi gyám tudja, hogy az ő gondozotta az megfelel azoknak a feltételeknek, ami biztosíthatják számára az utógondozotti ellátást, abban az esetben valóban elindul egy folyamat, kérvényeket kell benyújtani a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság gyámhivatalok felé, ami amiben kérjük az utógondozati ellátásunkat, természetesen meg kell indokolnunk, és akkor ehhez nem tudom, nagyon sok dokumentumot kell hozzá csatolni, és akkor megkapjuk az utógondozati ellátást. Ha nem felel meg semmiféle feltételnek, akkor nincsen semmi. Akkor tudjuk, hogy a gyermek betöltötte a 18. életévét, 24 órán belül el kell hagyja a lakásotthont, és mehet az utcára a hajléktalanok közé.
Hát de igen, akkor is lehet valami előkészítés. Tehát tudjuk, hogy nem felel meg. Tudjuk, hogy ő nem akar iskolába, hogy valami melót keresne, akkor egyfajta munkakeresésben segítség? Vagy vannak-e olyan nagy cégek, amelyek direkt foglalkoztatják ezeket a srácokat, csajokat?
Jelen pillanatban nincsen, de majd hamarosan erre ki fogunk térni, hogy van-e olyan vállalkozó, vagy olyan cég, akik mondjuk direkt azt mondják, hogy akkor az állami gondoskodásban felnevelkedő gyerekeket nagyon szívesen fogadná.
Hát észszerű lenne, mert azért...
Természetesen észszerű lenne, és a legjobb megoldás ez lenne, mert akkor ezt például a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóságon keresztül lehetne továbbítani a nevelőszülők felé, a lakásotthonok felé, a gyermekvédelmi intézmények felé, hogy akkor oké, ha te gyereked éppenséggel nem akar tanulni, semmi probléma nincsen, akkor jöjjön hozzánk dolgozni, és ugye az egyik feltétele annak, hogy valaki utógondozott legyen, az például az egyik, az lehet a munka is. Uh-huh. Ezáltal, ha már van a gyermeknek biztosított munkája, akkor van biztosított lakhatása is.
Mert az utógondozás azt jelenti, hogy van hol laknia.
Igen, akkor kap egy ágyat, egy szobát, egy házat, bármit, de akkor legalább kap, és van hova lefeküdjön.
Mert ezért ez nem is tudom, tehát valóban, ahogy beszéltük, 3-4 hónap albérletre elég ez az összeg, de ezt nem kapja meg mindenki, ugye, akkor ezt tisztázzuk.
Ezt nem kapja meg mindenki, 1-2 pedig ez nem ugye a gyermeknek adják oda, szóval ez nem úgy néz ki, hogy betöltöm a 18-t, és akkor...
Igen, ez talán nem is olyan nagy baj, ha belegondolunk.
Nem, viszont ez úgy néz ki, hogy ameddig én mondjuk 23 éves koromig vagyok az utógondozati ellátásban, akkor 23 éves koromig ez az államnál marad ez a pénz, és majd 23 éves korom után, amikor én végleg ott hagyom a gyermekvédelmi rendszert, akkor kapom meg ezt az összeget, nagyon jó esetben.
Kamatokkal megnövelve remélhetőleg, mert az infláció brutális.
Hát én nem tudok róla, ez egy fix összeg, amit így kapnak a gyerekek, de ugye, ahogy beszéltük is, hogy szerintem ez az 1.800.000 forint, maximum 3 havi albérletre elegendő, és ennyi. És utána akkor mi történik? Vagy mi lesz?
Mi történik? Te biztos jobban látod. Mi történik?
Hát, én azt látom teljes mértékben, hogyha kimennénk Budapest utcáira, megkérdeznénk 100 hajléktalant, abból szerintem 50 biztos, hogy az állami gondoskodásban nevelkedett.
Ez nagyon, én mondjuk Moszkva téren lakom, tehát nekem, vagy hát most már Szélkámán tér, de mindegy. De hogy is nap mint nap találkozom ezek az emberekkel, több forrásból érkeznek valóban, tehát számtalan módon lehet az utcára jutni, csak miközben arról beszélgetünk, arra gondoljuk, hogy az emberek nem tudják, hogy milyen egyszerű bejutni az állami gondozásba is. Hát úristen, ez nem úgy történik, hogy valaki rosszat csinál, sokszor összekeverik az emberek, egyszerűen a körülmények olyanok, baleset történik a szülőkkel, és nincs a köva menjen. Tehát ez nem egy olyan dolog, ami csak az legalsóbb néposztályokat érinti valamilyen oknál fogva.
Nem, ez pontosan így van, hogy ez egyébként ez bárkivel előfordulhat bármikor. Én úgy gondolom, hogy még esetleg a gazdagabb szinten is előfordulhat.
Hát sima.
Az, hogy maga a gyermeket kiemelik a családból, bizonyos okok miatt, de azért valóban a szegregátumokból azért sokkal elterjedtebb.
De hát ott egy kicsit, mintha kicsit könnyű kézzel nyúlnának bele ebbe
a dolgba. Az a baj, hogy ma jelen pillanatban ugye mindenki arra fókuszál, hogy hű a gyerekvédelem, ami egyébként egy tök jó dolog, és ugye én nekem is azon van a hangsúly, de azt kellene megelőznünk, hogy egyszerűen ne kerülhessenek a gyermekek a gyermekvédelmi rendszerbe. A családoknak, és ne ilyen hülye adócsökkentésekkel, meg mit tudom én, 300%-os kamattal, mert ennek, ezt már mondtam, hogy ennek tök jó oka van. Kikerülök a gyermekvédelmi rendszerből, 18 éves vagyok, van egy barátnőm, csinálunk 3 gyereket, mert adómentesek vagyunk akkor, bizony. Nagyon jó, és utána az én gyermekeim ugyanúgy a gyermekvédelmi rendszerbe fognak kikötni, pontosan azért, mert nem dolgozok, nem csak semmit, csak akkor van már, tudok felvenni hitelt és egyebeket, ami egy ideig, óráig tök jó, mert elég, de ezek azért nem egy ilyen véges összegek, és az a baj, hogy Magyarországon ezek ilyen nagy dolgok, ameddig mondjuk más országokban, ez egy sima egyszerű dolog, ha bemegyek a bankba, és ugyanezt a
ott hitelt fel tudom benni. Igen, ez a trükk, szóval, igen, hogy 3% az nagyon rossz gazdaság kell.
Igen, szóval én úgy gondolom, hogy ez teljes mértékben ez nem jó, és lehetséges, hogy a családokra kellene hangsúlyt fektetni, hogy próbáljuk meg ezeknek a családoknak segíteni. segíteni, és ennél sokkal-sokkal jobban, mert akkor meg tudjuk előzni azt, hogy a gyermekek kikerüljenek a családból, és ami nagyon fontos még, hogy törvényben van iktatva, hogy szegénység miatt nem
emelkedik. Nem lehet, ezt akartam pont mondani. Amiatt
de mégis szegény... megtörténik.
Simán.
Szóval a legtöbb esetben szegénység miatt emelik ki a gyermeket a családból.
Hát igen, hát ez egy kicsit összetett probléma. Ugye azért mondom, hogy egy kicsit könnyű kézzel jár ez a kiemelés néha. Én azt hiszem, egy egyszeri megtorpanás, megroppanás, átmeneti zavarok, tehát bármi történhet ott, amikor tényleg a családnál, ha megérkezne valami segítség, akkor fel sem merülne, és még mindig jobban járna az állam, mint hogy ezt végigvitették valakit a rendszeren.
Nem, mert ma Magyarországon a gyermekvédelem az egy emberkereskedelem. Ma Magyarországon nincsen gyermek. Gyermekvédelem, nem gyermek megőrző. Ma Magyarországon emberkereskedelmet csináltak a gyermekvédelmi rendszerből.
És ez mikor, ez mennyire látszál erre a folyamatra, hogy ez mennyire romlott folyamatosan, vagy volt-e aranykora, volt-e olyan, amikor jól működött, vagy merre
hát én
megy?
Több vezetővel is beszéltem, akik már nagyon régóta a szakmában vannak, akik azt mondták, hogy egy 20 évvel ezelőtt volt még normális gyermekvédelem, ma Magyarországon már nincs gyermekvédelem, sem gyermekvédelmi rendszer. Egy vicc, amit csinálnak ebből az egészből. Nem, ez folyamatosan romlik lefelé, és ha itt nagyon gyorsan nem lesznek nagyon komoly változások, akkor nagyon erősen... Szóval ki lehet azt jelenteni, hogy itt mondjuk 5 év múlva nem lesz már gyermekvédelmi rendszer, sőt, semmiféle gyermekvédelem nem lesz ma Magyarországon, vagy 5 év múlva Magyarországon, mert felmondanak, intézmények zárnak be, nincs elég pénz, összeomlanak az épületek, maga az egész rendszer összeomlik.
Erre mondta azt egy ismerősöm, egy orvos ismerősöm, hogy egy kórház nem megy csődbe, hát azért kinyitják a kaput minden reggel. Tehát, hogy igazából a teljes összemást nem lehet, de hogy említetted ezt az adómentességet, meg stb. És én az elejétől fogva ezt ezért verem az asztalt, hogy ezek az intézkedések direkt és hogyan tudnánk úgy kizárni mondjuk a szegregátum lakóit a kedvezményekből, hogy ne legyen direkt rasszista a törvény. Hát akkor mondjuk azt, hogy adókedvezményt adunk, és akkor a legszegényebbeket kidobjuk ezekből, akiknek nincs munkája, akiknek nincs bevétele, akiknek nincs miből adókedvezményt kapnia.
Ez pont így igaz, mert akik például vannak olyan faluk, ahol mondjuk a nagy többség közmunkából él, közmunkára nem lehet hitelt felvenni.
Ja.
Szóval itt jönnek azok a tényezők be, hogy akkor ez ilyen adókedvezmény és egyebek. Nem, ez nagyon jól hangzik, nagyon jó, mikor a hármas metró ezzel van kiplakátolva, de meg ez folyik már a csapból is, de egyébként pont azoknak, akik esetleg erre szükségük lenne, ők nem fognak ehhez hozzájutni.
És ők a 3%-os hitelt se vehetik fel, nem. És az egyébeket is, és tényleg ez egy ilyen látens rasszista politika, ami ebben kapcsolatban folyik, mert hogy valóban Csenyéte, ugye nem tudom, ismered a Csenyétét, az egy zsákfalú, csak romák által lakott zsákfalú, a határ mentén, mi nagyon ilyen filmesekkel jártunk oda elég sokszor, és tényleg az a fajta, hogy egyszerre van ott ez az életkedv, meg egyszerre van ott ez a teljes reménytelenség, mert hogy oda már azok már emberekre nem gondol senki. Tehát hogy ők teljesen lekerültek a térképről.
Hát sajnos több ilyen falu van, akik a térképen se láthatóak lassacskán.
Ja.
Annyira kicsi, annyira kevesen laknak ott, annyira egy cigány lakta település, ami meg már senkit nem érdekel, kivéve akkor, amikor valamelyik politikus le tud menni oda, és tud fotózkodni, akkor egy nagyon jó település, és akkor felkerül a térképre egy hétig, és utána megint letörlődik.
Hát, ha rá tudják venni, szavazzanak ezek emberek, már pedig rá tudják venni, éppen ez ügyben mondta valaki, hogy figyeld, nekünk a politika annyit jelent, hogy 4 évente idén nadrágos ember, és vagy kapunk 5000 forintot, vagy nem kapunk. Na most persze, akkor inkább kapjunk, hát érted? Most nem fogom azt mondani, hogy nem kérem.
Én is ezt szoktam mondani, hogy most végül is ezeknek a politikusoknak, tegyük fel akár Orbán Viktornak is, úgyhogy most már lassan több mint 7 millió forintos fizetése lesz.
Na, hát, több,
most már 7 és fél talán.
Az korrekt, azt gondolom, hogy az egy reális összegén is.
Teljesen. Hogy abból szerintem neki vásárolni pár zsák krumplit vagy bármit is nem nehéz. Valami megint ugye majd az állam, szóval az adófizetőknek a pénzéből pár utalványt kiosztogatni. ez teljesen normális dolog szerintük, és akkor nyilvánvalóan ez az, amivel meg tudja vásárolni a szavazókat, meg persze most már a 18. havi nyugdíj is lassan jön.
De ez az ember, akivel beszéltem erről 5000 forintról, ő pont azt mondta, hogy azért nem zavarja őt ez, hogy most valaki lefizetik a fizetését, mert bárki kerül hatalomra, őket akkor is el fogja felejteni a választás másnapján.
Igen, de szerintem ez nagyon megalázó az, hogy lemenni és lefizetik.
Bocsánat, csak közben hörgök itt. Igen, elnézést kérek a hallgatóktól, figyelek.
Szóval én úgy gondolom, hogy ez nagyon megalázó. Az, hogy lemennek és lefizetik az embereket, és ennyire lenézik őket, hiszen az, amikor lemennek egy ilyen zsák faluba lemennek, és akkor ott 5000 forintokat osztogatnak, az teljes mértékben azt jelenti, hogy ezeket az embereket, ezek 5000 forintnál többet nem érnek.
Ez még a jobbik eset egyébként, amikor nem csak valahogy a közmunka útján zsarolják őket, vagy stb. Legalább igaz. Valami pénzt kapnak.
Igen, szóval szerintem az, ami ma megy ebbe az országba, az
és hozzátenném egyébként, hogy én számtalan dolog miatt hibáztatom a Fideszt meg ezt a mostani vezetést, de azért lássuk be, hogy ez a probléma azért egyik kormánynak se volt a homlok terében, hogy itt változtatni kéne, és itt tenni kéne valamit. Lehet, hogy azóta romlott, de akkor se volt nagyon jó.
Hát, és akkor mondom, hogy ez az ország úgy el van baszva, hogy van.
Nagyjából igen, ez a korrekt leírás.
Mert körülbelül egyébként ez az, ami mondható, meg ez az, amit kijelenthető, mert hogy itt változás mikor lesz, és mikor lesz az, amikor itt ezek az emberek fellélegezhetnek, és azt tudják mondani, hogy akkor most minden rendben van. Uh-huh. Vagy legalább a többség azt fogja tudni mondani, hogy mert olyan biztos nem lesz, hogy mindig mindenkinek minden rendben
jó,
lesz.
Jó, hát az nyilván nem is.
Amikor a többség azt fogja tudni mondani, hogy én jól érzem magam itt.
Te még talán megéred, mert fiatal vagy.
Hát reménykedem benne, és jó. Én azért megyek, és harcolok, és küzdök, és nem félek a hatalomtól, mert én a gyermekeimet, azokat szeretném majd egy olyan országba felnevelni, ahol nem az van, hogy megyek az utcán, és a nénike látta, hogy éppenséggel nem Fidesz szavazó vagyok, és képes leköpni.
Dániát javasolnám, ha olyan országba akarsz élni. De tényleg. Szóval egyébként, bocsáss meg, Lakatos Ádám gyermekvédelmi aktivistával beszélgetünk, csak akik nem voltak itt a műsor legelején, és rögtön meg is kérdezem, hogy gyermekvédelmi aktivista, tehát mikor fordultál ebbe az irányba, vagy mikor jöttél rá, hogy itt egyáltalán védeni kell valamit?
Hát én nagyon sokáig maga az oktatáspolitikában voltam, és az oktatás terén mozogtam, viszont tavaly decemberben ugye volt ez, hogy Magyar Pétert nem engedik be a lakásotthonokba, és akkor Fülöp Attila, a gondoskodásért felelős államtitkár úr, írt egy szöveget ki Facebookra, egyetlen egy mondata volt az, ami nálam kiégetett mindent. Egyáltalán az, hogy ez a saját nevelt gyermekeinek merte szólítani, vagy mert minket szólítani, az én nevelt gyermekeim kulturáltak, megbecsülik egymást, tiszteletben tartják közösségüket. Na nálam ez az egy mondat volt az, ami úgy kiégetett mindent is.
De miért? Mi ezzel a baj? Hát nem szép gondolat.
Nagyon szép gondolat, ha igaz lenne.
Hát...
De ebből egy szó se igaz, és ekkor volt az, amikor megfogalmaztam neki tavaly decemberben egy nyílt levelet, és akkor arra egyébként ő még válaszolt is, és akkor tett ugye ezzel kapcsolatban egy rendőrségi feljelentést, majd akkor nyilvánosságra hoztam egy 12 éves lánynak a személyi szabadságkorlátozását, amit az egyik érdi gyermekotthonban követtek el. Azóta pedig azért, hogy folyamatosan maga a gyermekvédelemmel foglalkozok, és akkor most pár hete volt az, amikor egy újabb nyílt levelet címeztem Fülöp Attilának, akkor viszont egy 11 éves gyermeknek a folyamatos bántalmazását, valamint kényszerítését hoztam ki napvilágra. Ez a gyermek már hála Istennek egy biztonságos környezetben van. 2 éve tartott ez a kényszerítés, hogy arra kényszerítették, hogy kimenjen, kéregessen, és ha nem gyűjtött a szereget, akkor megverték. Majd elszökött az otthonból, és itt volt Budapesten egyébként a hajléktalanokkal. 11 éves gyerekről beszélünk, az intézményben bántalmazott, és miután én kihoztam ezt rá egy hétre, a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság áttette őt egy másik intézménybe. Szóval én azt mondtam, hogy nekem ez lesz a legnagyobb sikerélményem, szóval én ezt egy sikerélménynek könyvelhetem el, hogy ő elkerült onnan, de ezen felül nagyon sok olyan dolog van nálam, amit majd nyilvánvalóan egyszer valamikor napvilágra fogok hozni, ami több mint hamarosan lesz. Csak egyszerűen annyi eset van nálam, amik igényelnek ilyen azonnali tűzoltásokat. Szóval van olyan, hogy egy 15 éves gyereket ki kell menekíteni a nevelőszülőtől, mert évek óta éhezteti őt, bántalmazza őt, dolgoztatja őt. Közben olyan megkeresések érkeznek, amik már kiemelt családban, nevelőszülők keresnek, meg iskolák keresnek meg, szóval annyi megkeresés érkezik, amit már így egyedül nem feltétlen, hogy ezt így folyamat fogom tudni csinálni, mert ugye ezeket rendszereznem kell, és ezek nagyon súlyos dolgok, és akkor mindennek utána kell nézni, nyomozni, mert én szeretek szavahihető lenni, és én azért szeretnék maradni, és még véletlenül sem szeretnék egy olyan mondatot sem mondani, amivel azt fogom tükrözni maga a honfitársainknak, vagy a polgárainknak, hogy én akkor itt most hazudok, vagy bárki, és engem egy párt sem finanszíroz, engem senki nem finanszíroz, szóval amit én csinálok, az teljesen ingyenes bérmentve sem, és azért csinálom, mert reménykedem abban, hogy ezeknek a gyerekeknek egyszer lehet egy szebb életük.
Említetted, hogy kellett emelni az egyik intézményből is át egy másikba.
Hogy egy másikba.
Ez azt jelenti, hogy például vannak azért intézmények között ilyen különbségek, szóval az egyik...
Természetesen persze vannak jó intézmények, meg vannak rossz intézmények. Vannak olyan intézmények, ahol már tűrhetetlen az a gyerekanyag, ami ott van. Pontosan azért, mert ott valami nagyon el lehet rontva, amikor mondjuk egy 10 éves gyerek megtehet ezt, hogy nem jár iskolába, éjjel-nappal szöknek, tudatmódosító szereket fogyasztanak éjjel-nappal a 17 évestől a 12 évesig, szóval ezen a skálán végig drogoznak egyébként, hogy az valami elképesztő, és hogy lopnak, betörnek, mindent csinálnak, és ezek már nem arról beszélünk, hogy egy 20 pluszos emberről beszélünk, mondjuk már egy felnőtt érett emberről beszélünk, hanem kisgyerekekről beszélgetünk. De természetesen vannak olyan intézmények, ahol mondjuk lehet, hogy a dolgozók is megfelelően végzik a munkájukat, megfelelő vezetőség van, és mondjuk, hogyha történik egy bántalmazás, akkor nem azt válaszolja vissza az igazgató helyettes, hogy nem kell minden pofonból ügyet csinálni, nem kell bántalmazási jegyzőkönyvet felvenni, nem kell vele foglalkozni, csak akkor meg jövök én, és akkor az akkor már csúnyább vége lesz, ha én is jövök. Mert én viszont nem maradok csöndbe, és én mindent nagyon szárazan így kipakolok, szóval engem nem érdekel, hogy éppenségek kit fognak ezért kirúgni, vagy mi lesz ennek a következménye. Akár rám nézve, akár rájuk nézve, de az, hogy a gyermeket folyamatosan bántanak, kényszerítenek az intézményben, több jelzés ment mindenféle részről is. Az iskola jelzett többször. Szóval nagyon sok helyről mentek a jelzések, és nem történt semmi, és ahhoz, hogy ez a gyermeket eltegyék a bántalmazó környezetbe, ez az kellett, hogy én kiálljak a nyilvánosság elé, és ezt lehozza nem tudom hány médium és hasonlók, akkor ezt fogom tenni, és ki fogok állni, és meg fogom mutatni a világnak azt, hogy mi a valódi gyermekvédelem, és hogy nyíljon már ki mindenkinek a szeme, hogy azt, amit mi itt elképzeltünk, vagy elképzelünk, az annál még sokkal-sokkal rosszabb.
Igen, most ezen gondolkozom, hogy említetted ezt az egy vagy két esetet, és hogy rengeteg ilyen megkeresés érkezik.
Ez így igaz.
De közben tudjuk nyilvánvalóan, hogy alapvetően ez egy rossz állapot, hogyha valaki egy intézményben nő fel, gyerekeskedik, kamaszodik, alul fizetett, alkalmazottak.
Természetesen.
Tehát mindenkinek megvan a saját problémája ebben a rendszerben. És csak igazából tényleg a jéghegy csúcsát látjuk, az ilyen brutális, amikor emberkereskedelem van tényleg, meg 12 éves lányokat visznek ki éjszakára.
Ez
a borzalom, de hogy ez azért, ez a rettenet azért nem általános, gondolom, azért, de vannak problémák ebben a csúcsban.
Hát jó, oké, lehet, hogy akkor nincsen minden intézményben emberkereskedelem, olyan téren, hogy akkor kivisznek ki szexuális dolgokra, kényszerítenek fiatalkorúakat, de attól függetlenül képzeljük már magunkat bele ezeknek a gyerekeknek a mindennapjaikba, hogy én azt mondtam, hogy egy gyermekvédelmi intézmény számomra akkor lesz egy intézmény, és a gyermekvédelem akkor fog abban megfogalmazódni, amikor a gyermek hazamegy az iskolából, és nem azt mondja, hogy az intézetbe megyek, a kóterbe megyek, hanem azt fogja tudni mondani, hogy hazamegyek. Mert minden gyermek számára meg kellene teremteni azt a légkört, mind a nevelőszülőnél, mind az intézményeknél, hogy azt tudják mondani, hogy hazamegyek.
Nevelőszülői hálózatból is rengetegen hiányoznak. És ennek a nyilvánvaló oka az, hogy iszonyú kevés pénzt tolnak bele, határeset, és ráadásul, mivel hogy kevés a pénz, ezért a szűrők sem működnek, tehát nem tudják úgy megvizsgálni a nevelőszülőket, aztán majd mondasz, hogy mit nem, de hogy nem tudják rendesen átvilágítani őket, és meggyőződni arról, hogy alkalmasak rá, kénytelenek a hát talán alkalmasakat is belvenni, és hát innen aztán elég sok rossz dolog ered.
Ez a probléma, hogy valóban ott is kevés a pénz, mindeddig, ameddig tegyük fel, valaki nem csak a pénzért sem, és nem ebből él meg. Uh-huh. Mert ha kivesz 10 gyereket, hiszen megtörtént az, hogy egy nevelőszülő kivesz 10 gyereket, azért az már nem kevés pénz 10 gyereknek a mindennapjai, és mellette még esetleg a gyermekeket dolgoztatja, meg közben a pincébe altatja lent a gyerekeket, és amikor jön a gyám, akkor felhozzuk őket a pincéből, azért valóban kevés pénz, de akkor is én úgy gondolom, hogy ez nem lehet kifogás arra, amilyen nevelőszülők vannak
Magyarországon.
Vannak fantasztikus nevelőszülők, vannak fantasztikus gyermekvédelmi dolgozók, akiknek én szerintem innen is hatalmas nagy köszönet, mert aki ezt nem szívvel lélekkel csinálja, ma az sehogy sem. De sajnos vannak olyan dolgozók és olyan nevelőszülők, akik nem kaphatnának ki gyereket, vagy már rég el kellett volna tőlük venni gyereket. Egy másik eset megkeresés, hogy egy 21-22 éves lány keresett meg, ők együtt voltak nevelőszülőnél Cegléden, és a Cegléde nevelőszülő folyamatosan bántalmazta őket. Erről folyamatosan adtak jelzést a gyámnak, gyerekügyi képviselőnek, és nem történt semmi, és az a nevelőszülő még mai napig kapja a gyermekeket, de úgy gondolom, hogy hamarosan nem fogja.
Milyen ellenőrzés van? Tehát az gondolom nem az van, hogy valaki azt mondja, hát én 10 gyereket szeretnék nevelni, tessék, itt van, aztán majd rá se néznek. Tehát azért gondolom, van valami visszajelzés, kontroll, mert azért úgy elég szörnyű lenne, ha nem.
Hát van valami ellenőrzés maga a nevelőszülőknél is, de miután minden ellenőrzés, gyámilágot, látogatás, család, minden látogatással előrejelzést adnak, amit azt a legsúlyosabb hiba a rendszer felől, hogy jelzéseket adnak, ezáltal természetesen mikor kimennek, akkor mindent rendben találnak, de amint elmennek ezek a szakemberek, onnantól kezdve minden ugyanott folytatódik. Szóval én le tudnék menni, mit tudom én, Kálóra, és Kálon tudnék olyan nevelőszülőket mutatni, ahol tényleg kint akár a garázsba, akár a pincébe tartják a gyerekeket, azt, hogy mit tudom én, a saját, ameddig még a csokit eszik, a másik nem tudom, nem eszik csokit, ameddig az egyik, mit tudom én, szalámis kenyeret eszik, addig a másik csak vajas kenyeret, szóval maga a nevelőszülőknél meg olyan megkülönböztetés megy a saját és a nevelt gyermekek között, ami úgy gondolom, hogy ezeknek a gyerekeknek ez hatalmas törés, szóval nem elég, hogy otthonról kikerültek, hiszen mindenhol jó, de a legjobb otthon. Legyen az bármilyen környezet, akkor is az a legjobb. Ezeket a gyerekeket kiemelik a családból, elkerülnek onnan, és ennek ellenére a jó helyet, amit megérdemelnének végre, hogy egy szerető környezetben nevelkedjenek, ennek ellenére nem ez történik, hanem bedobják őket a mély vízbe, és akkor állj talpra egyedül. Csináld egyedül, és próbálj meg egyedül kitörni. Ha nem tudsz, semmi probléma, akkor majd leszel hajléktalan.
Hogyan éred, te egy ránézésre, aki most csak hallgatja ezt az adást, és nem nézi meg, te egy srác vagy, hogyan éred, hogy komolyan vegyenek, amikor valamiben beleállsz, vagy én nekem elég volt 3-4 mondat tőled, és azt mondtam, hogy oké, ez egy komoly csávó, de nem mindig van idő elmondani ezt a 3-4 mondatot. Hát miért nem gondoltad, hogy valami szervezetbe kéne bekapcsolódnod, vagy valami olyan...
Hát erről majd hamarosan lesz majd erről tájékoztatás, ugye a nyilvánosság, valamint a médium felé, de ameddig nem kerül sor a szerződésre. Egy párthoz sem csatlakozok, ezt azért a hallgatóknak szeretném jelezni, hogy ugyanúgy szeretnék megmaradni függetlennek. De valóban már...
De nem maradsz egyedül, mert... Igen, nem, mert
hogy... Ez a legnehezebb ebben a dologban, hogy egyedül ezt csinálni, ezt lehet, hogy a hallgatók is, vagy sokan azt hiszik, hogy ezt, amit csinálok, vagy amit csinálunk, ez nagyon egyszerű, hogy kiállsz, beszélsz, oké, tök jó, vagy beülök ide és beszélek. Nem, egyébként nagyon nem könnyű. Nagyon nem könnyű, hiszen fölülről, a politikai nértől olyan szintű támadást kapok, ami az eset az, amikor rám ír 15 fideszes, hogy vigyázzál magadra, mert elkapunk, meg az életem kioltásával fenyegetnek, meg nem tudom mi, akkor azért ezek olyan fenyegetések, amikkel azért elgondolkodik az ember, hogy én ezt most vegyem komolyan, vagy akkor csak viccel, de oké, de mögöttem nincs ott 15 biztonsági őr, meg nem tudom, nem fizetek, nem tudom, milliós ügyvédeket, meg hasonló dolgokat, szóval azért mondom, hogy ez azért nem annyira egyszerű. Én úgy gondolom, hogy én egy elég határozott fiatal vagyok.
Meglehetősen.
Én mindig is az voltam, szóval én azért egy elég... Szóval nekem természetesen van egy másik, nagyon sokan, nekem csak a komoly énemet ismerik, amikor igenis kiállok, beszélek, és semmitől sem félve. Szóval én azért elég sokszor voltam, mit tudom én, hatházis tüntetéseken, sőt, most pár hetet hagytam ki, de attól függetlenül voltam végig. És amikor ott van, mit tudom én, 200 rendőr, a 200 rendőr mellett ugyanúgy sétálok, sőt, ha kell, még neki is állok velük kötözködni, és arrébb lépek a fehér vonalon, nehogy már majd. Szóval azért mondom, hogy én úgy gondolom, hogy és ezt a hallgatók és szeretném üzenni, hogy ne féljenek, mert nem kell. Úgy gondolom, hogy ha engedünk a félelemnek, akkor soha nem lesz változás, és soha nem fogjuk tudni elérni azt, hogy itt valódi változások legyenek. Ha merünk, kiállunk, beszélünk róla, akkor remélhetőleg érhetünk el bármit is.
De már egy gyerekként már kiálltál a jogaidért? Mert szerintem igen.
Hogy én igen, hát úgy elég igen. Igen.
Hát is jelezted, hogyha igazságtalanságot éreztél?
Általában igen. Szóval igen, én már gyerek. Sokan szoktak, hogy engem érte bármilyen bántalmazás, vagy bármi a gyermekvédelmi rendszerben, és akkor szoktam mondani, hogy ja, engem egyébként a személy szerint, hála Istennek, nem. Pontosan azért nem, mert én mindig is egy nagyon, szóval tényleg egy határozott gyerek is voltam, aki mindig céltudatosan, mert nekem nagyon nagy álmom volt gyereknek az, hogy én egyszer rendőr lehessek, és ugye én most jelen pillanatban is rendőrnek tanulok.
A rendészeti ízében.
Igen. Hogy egyébként én nem tudom, én mindig is mentem előre, és én tudtam, hogy én mit akarok, és talán az a legfontosabb, hogy legyenek céljaink, mert ha cél nélkül megyünk előre fele, akkor nem tudjuk, hogy merre megyünk, akkor egyszer csak eljutunk valahova, tök jó, utána megyünk a másikra, hogy legyenek céljaink. Szóval, hogyha azt mondom, hogy én akkor tegyük fel, rendőrt is szeretnék lenni, akkor addig megyek, akármennyire nehéz, addig megyek, ameddig rendőrtisztem leszek, mert ha elértem azt a sikeremet, ez egy hatalmas nagy siker, és én is azt mondtam itt, hogy a gyermekvédelem részébe, vagy a gyermekvédelem területén addig fogok menni, ameddig nem lesz egy jobb gyermekotthon, egy jobb lakásotthon, egy jobb rendszer. És azt látom, hogy ennek egyébként van értelme, mert voltunk bent a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóságon, és ott megmutattam nekik egy-két képet, egy-két hozzátartozó gyermekotthon, és azokat a gyermekotthonokat ne kelltek felújítani. Szóval ameddig 60 pusztán több millió forintos kádak vannak, addig mondjuk egy lakásotthonba, egy gyermekotthonba, nem tudom, penészes, rozsdás zuhanykabinok vannak, nincsenek zuhanyfüggönyök, omladozó falak és egyebek. Szóval nem, teljes mértékben úgy látom, hogy annak, amit csinálok, annak van értelme, és van erről a lépés, tegyük fel, itt nekiálltak felújítani. A 12 éves, 11 éves Bence elkerült a bántalmazók környezetből, és sem ott, sem a hajléktalanokkal nincsen. Szóval úgy látom, hogy amit csinálok, annak van értelme, van ereje, és úgy gondolom, hogy ezzel nagyon sok mindenkit lehet bátorítani, és akik megkeresnek, azok is olyanok, hogy persze, kell, akkor beszélünk, mit tudom én, szóval ezzel egy ilyen fajta bátorságot adok nekik, és ami nagyon fontos, hogy gyermekvédelemben élő gyerekeknek szeretném a legnagyobb bátorságot adni, hogy merjenek kifele szólni.
Hát igen, nagyon kemény kiszolgáltatott helyzet, sokban lehet könnyen tartani, egy gyerek nem minden gyermek alkalmas arra, hogy
ez így igaz, nagyon sokszor az egyik podcastemben megkérdezték, hogy hát de miért nem beszélnek róla, ha már felnőttek, hogy mit tudom én, 3 évesen a rendszerben bármilyen bántalmazás érte őket, és akkor mondtam nekik, hogy mondom, tök nagyon jó felvetés, miért nem beszélnek róla, mondom, azért nem beszélnek róla, mert elmondják, akkor ott egy hétig pörögni fog a médiában ez az egész. Egy hétig országvilág rajta lesz a szeme azon a gyereken, vagy azon a fiatalon, és bármi történik vele abban az egy hétben, arról tudni fogunk, megvédjük őt, mit tudom én, támogatjuk őt. Lemegy az egy hét. 2 héttel később, miután tudja mindenki, hogy ez már lecsillapodott, és ha akkor őt megtámadják, kirúgják az iskolából, kirúgják a munkahelyéről, és egyebek, ki a tököm lesz az, aki oda fog állni elé, és meg fogja őt védeni, mert senki, mert onnantól kezdve nem érdekli se a médiát, se az embereket. Addig tök jó volt, ameddig beszélt róla, de utána ki lesz az, aki meg fogja ezeket az embereket védeni?
Igen, ez ijesztő, és nem véletlen, hogy azok a, most visszatérve egy picit a Szőlő utcára, hogy ugye azok a csajok, akik a gyerekként, vagy hát fiatalkorúként kerültek bele a történetbe, azt mondják, hogy nem, ők nem fognak erről beszélni. Ők nem akarnak erről
mert
beszélni.
Mert ez egy hatalmas nagy megaláztatás.
Hát nyilván.
És ezt egy ország világ előtt felvállalni még inkább az, és csak addig van mellette a társadalmunk, vagy a média, ameddig a médiát is érdekli ez a dolog.
Mondjuk ezen lehet változtatni, azt gondolom.
Ez teljes mértékben, én ezt mondom, hogy szerintem a médiának kellene egy olyan felépítésnek lennie, vagy egy olyan szabályzat az összes médium felé, még a TV2-nek is, meg az M1-nek is.
Az nem média.
Az nem, azok.
Az más, az nem.
Miért léteznek még? Nem is értem.
Kandalló TV egyébként.
Ez nem is értem őket, de
hogy... Kanyhaló TV, nem tudom, de valami van
hogyha
benne.
Hogyha ők leadnak egy anyagot, vagy foglalkoznak egy anyaggal, akkor igenis onnantól kezdve, nem tudom, legalább 2 hónapon keresztül egy bizonyos illetőnek, akikkel foglalkoznak, annak folyamatos jogi és egyéb védelmet tudnak biztosítani, hogyha bármilyen támadás éri őket a NER-től, hiszen pontosan látjuk,
ez a minimum, hogy, amit, igen.
Hogy itt nagyon, nagyon súlyos és nagyon komoly fenyegetések jönnek a házkutatásoktól kezdve. Szóval olyan dolgok történhetnek meg ma, ami számomra és számunkra remélhetőleg elfogadhatatlan.
És ez az egyik oka, hogy nem beszélnek, a másik, amit a Juhi hangsúly az mindig, hogyha valaki még nincs a feldolgozásnak abban a stációjában, hogy erről tud, és hogy jó, ha beszél, akkor ne beszéljen, mert az akkor romlik az állapota, és az elsősorban mégiscsak az lenne a cél, hogy ő jól legyen.
Szóval maga, ha csak a gyermekvédelmi rendszerbe bekerülő gyerekeket megkérdezzük, és nem érte őket semmi, az is már csak nekik egy trauma, hogy ők nyilvánvalóan nem otthon nevelkedtek, ez a gyermekvédelemben elég elterjedt, hogy a szülő, mit tudom én, 2 hónapig tartja a kapcsolatot, aztán majd 16-17 évesen előjönnek. Szóval nekik egy trauma az, hogy nekik egyedül kellett kitaposni azt az utat. És nyilvánvalóan, akik, mit tudom én, akik könnyebb utat választák, azoknak egyszerűbb, de akik tényleg sikereket akarnak elérni, azoknak iszonyatosan nehéz. Nagyon-nagyon nehéz.
A rendészeti technikumban végzős vagy most már? Vagy?
Nem, még nem.
Nem. Ott mit tapasztaltál az osztálytársaitól, a nevelőktől? Ott megerősítést kaptál, vagy azért csodálkoztak, hogy hát vigyél, miért ne aljúsz ki, miért akarsz te rendőr lennie?
Ugye az én iskolámnak, annak az iskolának a neve az nem publikus, de ott teljes mértékben azért egy támogató közeg fogott körbe, mind a szakmából, hogy ez a szakma ezt tök jó és csináld, mint pedig az a politikai irány, amit csinálok, és hogy megyek, és tüntetek, és küzdök. Ebben is teljes mértékben megerősítéseket kaptam.
Bár azért furcsa, mert ha rendőrtiszt leszel, tudod, akkor azt a politikai részt el kell engedni.
Szeretném mondani, hogy úgy gondolom, hogy a rendszerváltás után is szükség van a hatóságokra. Ezáltal nincs félelmem, de természetesen én most ugye ezt tanultam, de én innen egyébként tovább jogra vagy politológiára szeretnék menni tovább egyetemre. Szóval nekem vannak céljaim, és idáig úgy gondolom, hogy idáig minden olyan célt, amit kitűztem magam elé, azt sikerült elérnem. Olykor valóban nem volt könnyű, sőt, nagyon nehéz volt, de menni kell előre és csinálni kell.
Persze, ez tök jó, hát abszolút, én sem tudnék mást elképzelni, csak hát honnan kap erőt az, akinek nem széri a tartozék, érted?
Nem tudom, erre nem tudok választani, nyilvánvalóan ezek az örömök, amik így érnek, tegyük fel most is, hogy akkor a Bencét ugye eltették. Szerintem ezek azok, hogy akkor tök jó, itt elértem valamit, akkor remélem a következőbe is, és így merek egyre nagyobb dolgokat vállalni. De hogy honnan jön mindez az erő, ez talán onnan, hogy azt akarom megmutatni az országnak, a világnak, hogy az, hogy honnan jövünk, az nem számít, csak az, hogy hova tartunk. És hát ez a legfontosabb üzenet talán, hogy meg tudjam mutatni azt a romáknak, a roma gyerekeknek, hogy lehet, hogy te most ott vagy a legkisebb eldugott faluban, de menjél, csináljad, mert hidd el, hogy egyszer sikerülni fog, és ha elég kitartó vagy, elég akaraterőd van, lesz 200 ezer átsírt éjszakád, mert annyit kell tanulnod, vagy menni előre, és már elfáradtál, nem baj. Sírd ki magad, másnap állj fel, és mosolyogva menj az iskolába, és csináljad. A gyermekvédelemben élő gyerekeknek ugyanez az üzenet, hogy te most ott vagy, ami egy jelenlegi helyzet, ami vagy jó, vagy nem jó, de ne engedd, hogy ez legyen az, ami megbélyegezzen téged, hanem ebből próbálj meg kitörni, mutasd meg, és lehet, hogy akkor a, mit tudom én, vagytok a tizen a lakás otthonban, és te vagy az egyedüli, aki tanulni akar, és menni akar, és sikereteket akar elérni, és mondjuk, mit tudom én, a többiek csak néznek rád, és kinevetnek, de nem baj, ne vessenek ki. Csak amikor a többiek, tegyük fel, mit tudom én, tényleg közmunkából fognak élni, te meg egy sikeres vállalkozó leszel, akkor hidd el, hogy majd nem nevetni, hanem tapsolni fognak neked, hogy neked ez sikerült, és te ebből kibírtál törni.
Vagy utálni fognak, de mindegy.
Vagy utálni fognak, törődni, de reménykedünk be, én mindig azt mondom, hogy reménykedem abban, hogy azért a gyermekvédelemben élő gyerekek egymás között azért egy testvéri kapcsolat az általában. Jó esetben, bár nagyon sok ugye a kortárs bántalmazás is, az egymás között
egymás bántalmazás.
Igen, de bízom abban, hogy azért mindenki, főleg, mint 10 évet nevelkednek egy helyen, azok között már azért nem csak egy ilyen, na akkor te is itt vagy, én is itt vagyok, hanem azok között már azért egy nagyon szoros, kvázi testvéri kapcsolat tud kialakulni, ami szerintem nagyon jó és nagyon fontos. Úgyhogy igen, és van egy mondás, amit általában el szoktam mondani.
Egy jó zárszó, gyerünk, igen.
Hogy minden gyermek egy különleges belső lánggal születik, a csodálkozás lángjával és a kezdet lehetőségeivel, és ez az, ami megvilágítja az előttük álló utat, és valóban az, hogy honnan jövünk, az nem számít, csak az, hogy hova tartunk.
Lakatos Ádám, gyermekvédelmi aktivista. Köszönöm.
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.